Matthew Henry ige magyarázata, Máté evangélium a 19. rész 16. verstől 22. versig teredő szakaszhoz. És imé hozzájövén egy ember, mondanéki, jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki, melyeket? Jézus pedig mondta, ezeket, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondanék ki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem? Mondanék ki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jár és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet halván elméne megszomorodva, mert sok jószága vala. Itt van egy beszámoló arról, hogy mi ment végbe Krisztus és egy reménykeltő, ígéretes fiatalember közt, aki egy komoly kérdéssel fordult az Úrhoz. Azt olvassuk róla itt, hogy egy ifjú volt, 20. vers. És én egy úriembernek nevezem, nem csak azért, mert nagy vagyonnal rendelkezett, hanem mert főember is volt, Lukács 18.8, s békebírói tisztséget töltött be városában. Úgy látszik, éveihez képest rendkívüli képességei lehettek, hisz másként fiatal volt, amiatt nem került volna bírói tisztségbe. Már most e fiatal úriemberről megtudjuk, milyen komolyan érdeklődött a menny felől, s hogy meghátrált azután. Tehát először látjuk, milyen komolyan érdeklődött a menny felől, és milyen kedvesen és gyöngéden kezelte őt Krisztus, látva a jó kezdetet. Itt van az ifjú komoly kérdése Jézus Krisztushoz, 16. vers. Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ennél jobb és súlyosabb kérdést nem lehet feltenni. Tiszteletteljes címet ad Krisztusnak. Jó mester. Nem kormányzó, hanem tanítómester. Azzal, hogy mesternek hívja őt, kifejezi hódolatát, alárendeltségét, valamint készségét, hogy tanítást vegyem tőle. És azzal, hogy jó mesternek mondja, kifejezésre jut szeretetteljes ragaszkodása és különleges tisztelete a tanító iránt. Akár csak Nikodémus szavaiban, te Istentől jött tanító vagy. Senkiről sem olvasunk még, aki tiszteletteljesebben folyamodott volna Krisztushoz, mint Izraelon a tanítója, Nikodémus és e főember. Jó dolog az, amikor egy ember méltóságával és állásával növekszik tisztelettudása és előzékenysége is. Igazi úriemberi gesztus volt ilyen címmel illetni Krisztust, annak ellenére, hogy most szolgai formában tűnt fel. Szokásban volt a zsidóknál a jó jelzővel szólítani meg tanítóikat, és ebből látható, hogy nem közönséges tisztelettel volt ő Krisztus iránt. Jegyezzük meg, Jézus Krisztus egy jó mester, a legjobb tanítómester. Senki sem tanít úgy, mint ő. Jósága különösképpen jellemzi őt, mert együtt tud érezni a tudatlanokkal, szelíd és alázatos szívű. Látjuk továbbá, hogy nagy fontosságú kérdésben jön hozzá. Ennél fontosabb kérdés nem is lehet. És nem azért jön, hogy kísértse őt, hanem őszintén kívánva, hogy tanításban részesüljön. Kérdése így hangzik, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ebből kitűnik, hogy erősen hitt az örök életben, nem volt saduceus. Meg volt győződve, hogy Istentől készített örök boldogság vár a más világon azokra, akik ezen a világon felkészülnek rá. Kitűnik az is, hogy azt foglalkoztatta, hogyan biztosíthatja be magát, hogy örökké éljen, s jobban kívánta azt az életet, mint az élet bármely gyönyörűségét. Ritkaság számba ment, hogy egy olyan korú és állású embert, mint ő, annyira foglalkoztasson a jövő élet gondolata. A gazdagok hajlandók méltóságukon alulinak tartani egy ilyen érdeklődést. S a fiatalok úgy vélik, lesz még erre idejük elég. De itt volt egy ifjú és gazdag ember, ki komolyan törődött lelkével és az örökkévalósággal. Kérdéséből kitűnik az is, hogy átérezte, valamit tennie kell, valami jó dolgot e boldogság elérésére. A jó cselekedetekben való álhatatossággal keressük a halhatatlanságot, Róma 2.7 szerint. Nekünk cselekvőknek kell lennünk, és azt kell cselekednünk, ami jó. Krisztus vére az egyetlen ár, mely megszerezte az örök életet, ő érdemelte ki azt nekünk. De a Krisztus iránti engedelmesség képezi az Istentől megszabott utat ahhoz, Zsidók 5.9. És kitűnik az is, hogy kész volt, vagy legalábbis késznek gondolta magát megtenni azt, amit meg kell tennie ez örök élet elnyeréséért. Akik tudják, mit jelent örök életet bírni, és mit jelent attól elesni, azok készek örömest alávetni magukat bármilyen feltételeknek annak megnyeréséért. Ilyen szent erőszakossággal ragadják el az Isten országát. Jegyezzük meg, míg sokan vannak, akik így szólnak, kicsoda láttat velünk jót, a mi kérdésünk ez kell legyen, mit kell nekünk tennünk, hogy örök életünk legyen? Mit kell tennünk, hogy örökre boldogok legyünk a mennyei világban? Mert ebben a világban nincs meg az, ami minket igazán boldoggá tenne. Miután láttuk az ifjú komoly kérdését, figyeljük meg a bátorítást, mit Krisztus nyújt e folyamodónak. Nem szokott ő senkit sem elküldeni magától, ki ilyen céllal jön hozzá, mert ez az, amiben leginkább gyönyörködik. 27. vers. És válaszában gyöngéden segíti hitét, mert bizonyára nem feddésnek szánta, amikor így szólt, miért mondasz engem jónak? De szerette volna megtalálni azt a hitet az ifjú mondásában, amint jó mesternek nevezte őt, aminek az ifjú talán nem is volt tudatában. Ő csak azt akart el szavakkal kifejezni, hogy elismeri és tiszteli őt, mint jó embert. De Krisztus tovább akarta vezetni őt, hogy ismerje el és tisztelje őt úgy, mint jó Istent. Mert senki sem jó, csak egy, az Isten. Jegyezzük meg, amint Krisztus tőle telhetőleg kegyelmesen kész jóra érteni azt, amit tévesen mondtak vagy tettek, úgy kész a lehető legjobb beállításba helyezni a jól mondottakat és a jó cselekedeteket. Az ő kiértékelései sokszor jobbak, mint a mi szándékaink. Ezt látjuk Ama mondásából is, éheztem és ennem adtatok, bár egyáltalán nem gondoltátok, hogy velem teszitek. Krisztus azt akarta, hogy az ifjú ismerje őt meg Istennek, vagy másként ne nevezze őt jónak. Hogy megtanítson bennünket, hogy Istenre utaljunk át minden dicsőséget, amit valaha is nekünk adnak. Jónak nevezze bennünket valaki? Mondjuk meg neki, hogy minden jóság Istentől való, és ezért ne nekünk, hanem neki adja a dicsőséget. Minden korona az ő trónja előtt kell legyen letéve. Jegyezzük meg, egyedül Isten jó, és nincs lényegileg, eredetileg és változhatatlan módon jó senki, csak egyedül Isten. Az ő jósága neki sajátja, és önmagától származik, és a teremtményekben levő jóság mind tőle van. Ő a jóság kútfeje. Bármennyi folyók legyenek is, minden forrásuk ő benne van, Jakab 1.17. Ő a jóságnak nagy példája és mintaképe. Általa kell minden jóságot megmérni. Az a jó, ami hozzá hasonlít, és az ő értelmével egyező. Mi angolul God-nak nevezzük őt, mert ő jó, angolul good. Ebben is akár csak más dolgokban Urunk Jézus volt az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő jósága képezi az ő dicsőségét, és az ő valóságának képmása, és ezért joggal megillette őt a név Jó Mester. Az Úr Jézus továbbá válaszol a kérdésre, világos útmutatást ad gyakorlati életvitelére nézve. Az Úr felvetette az ő jóságát érintő gondolatot, s hogy ennél fogva ő Isten, de nem időzít sokat, nehogy úgy tűnjék, hogy kitér a fő kérdés elő, s mellé fog, mint ahogyan sokan tesznek haszontalan vitákban, értelmetlen szóharcokban. Már most Krisztus válasza röviden ez. Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. A szándékozott cél, az életre való bejutás. Az ifjú kérdése felvetésekor az örök életről beszélt. Krisztus válaszában az életről beszél. Hogy megtanítson bennünket, hogy az örök élet az egyetlen igaz élet. Az erről szóló szavak ez életnek igéi. Lásd, Cselekedetek 5.20. A jelen élet alig érdemli meg az élet nevet, mert itt az élet folyamán is halálban vagyunk. Vagy az életre kifejezés arra a lelki életre vonatkozik, mely kezdete és előlege az örök életnek. Azt kívánta megtudni, hogy nyerheti el az örök életet. Krisztus megmondja neki, hogyan mehet be abba. Mi Krisztus érdeme által nyerjük el az örök életet. És ez egy olyan titok, mi akkor még nem volt teljesen felfedve. És ezért Krisztus ez igazság feltárásával még várakozik. De az örök életre való bemenetel útja az engedelmesség ösvénye. És ezért Krisztus ezen az úton vezet bennünket. Az előbbi által jogcímet nyerünk hozzá, az utóbbi által pedig bizonyítjuk, hogy az már a miénk. 2 Péter 1.5.11 szerint úgy adatik nekünk az örök országba való bemenetel, és ugyanaz a szó van itt is, ha hitünkhöz jó cselekedeteket ragasztunk. Krisztus, aki a mi életünk, ő az út az Atyához, az Atya látásához és élvezéséhez. Ő az egyetlen út. De a szent kötelesség és a hit engedelmessége képezik az utat Krisztushoz. Van egy bemenetel az eljövendő életre a halál bekövetkeztekor. A ma nagy napon egy teljes bemenetel, és csak azok fognak bemenni akkor az életre, akik cselekszik kötelességüket. A szorgalmas és hűséges szolga lesz az, aki akkor bemegy az ő urának örömébe, és az az öröm lesz az ő örök élete. De van egy bemenetel az életre már most. Mi, akik hittünk, bemegyünk az ő nyugodalmába. Zsidók 4.3. Békességet, vigaszt és örömet élvezünk az eljövendő dicsőség elénk táruló képét hitben élvezve, és ehhez úgy szintén elengedhetetlenül őszinte engedelmesség szükséges. Az Úr válaszában láttuk tehát a szándékozott célt, az örök életet. Továbbá a leírt út a parancsolatok megtartása. Jegyezzük meg, Isten parancsolatainak megtartása úgy, ahogy azokat ő felfedte és kijelentette nekünk, az egyetlen út az életre és üdvösségre. És az ebben való őszinte törekvést Isten úgy fogadja Krisztus által, mint a mi evangéliumi tökéletességünket. És amiben elesünk vagy hiányosak vagyunk, ott bocsánatot biztosít, ha őszintén megtérünk hozzá. Krisztus által fel vagyunk mentve a törvény kárhoztató ereje alól, de annak parancsoló ereje a közben járó kezében van, és az ő uralma alatt, az ő kezében mi továbbra is Krisztus törvénye alatt vagyunk, 1 Korintus 9.21, mint szabály alatt, noha nem szövetség értelmében. A parancsolatok megtartása magába foglalja a Jézus Krisztusban való hitet, mert ez a nagy parancsolat. 1 János 3.23. S Mózes törvényének egyike úgy szólt, hogy amikor a nagy próféta eljön, nekik hallgatniuk kell rá. Figyeljük meg, úgy jelenlegi, mint örökkévaló boldogságunk elnyeréséhez nem elég, ha tudjuk Isten parancsolatait, hanem meg kell tartanunk őket. Meg kell maradnunk rajtuk, mint a mi utunkon. Ragaszkodnunk kell hozzájuk, mint a mi zsinórmértékünkhöz. Meg kell őriznünk őket, mint kincsünket, és különös gonddal, mint szemünk fényét. Aztán az Úr az ifjú további kérdésére és kérésére megnevez néhány sajátos parancsolatot, melyeket neki meg kell tartania. 18-19. vers. Az ifjú ezt mondta, melyeket? Jegyezzük meg, akik Isten parancsolatait szeretnék megtartani, azoknak szorgalmasan kell kutatniuk utánuk, és kérdezősködniük kell felőlük, melyek azok. Esdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét. Esdrás 7.10. Jó mester, oly sok parancsolat van a Mózes törvényében. Kérlek, add tudtomra, melyek azok, melyeknek megtartása szükséges az üdvösséghez. Válaszul a kérdésre, Krisztus megnevez néhányat, különösen a második tábla parancsolatai közül. Először, azt, mely a mi saját életünkre, valamint embertársunk életére vonatkozik, ne ölj. Másodszor, azt, ami a saját, valamint embertársunk tisztaságára vonatkozik, mely oly drága kell legyen előttünk, akár csak maga az élet, ne paráználkodjál. Harmadszor, azt, ami a magunk és felebarátunk vagyonát, gazdagságát illeti, amint a tulajdonjogi törvénnyel körül van kerítve, ne lopj. Negyedszer, azt, ami az igazságot érinti, úgy ami, mint ami felebarátunk hírnevét, jó hírét illetően. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, sem pedig magad ellen, mert így van ez kifejezve széles körben. Ötödször, azt, ami a sajátos kapcsolatokra vonatkozik, tiszteld atyádat és anyádat. Hatodszor, a szeretetnek a messze kiterjedő parancsát, mely forrása és összegzése mindezen parancsolatoknak, ahonnan mindezek áradnak, s amelyre épülnek mind, s amelyben mind beteljesedésüket nyerik. Szerest fele barátodat, mint magadat. Galácia 5.14, Róma 13.9. Ez a ma királyi törvény, Jakab 2.8. Egyesek szerint ez nem a második tábla összefoglalásaként van itt beiktatva, hanem a tizedik parancsolat sajátos jelentéseként. Ne kívánd! Mely Márknál így hangzik, kárt ne tégy! Arra utalva, hogy nem szabad nekem előnyt és nyerességet kívánnom a mások kárán, vagy felebarátom kisebbítésével. Mert ez annyi, mint másét kívánni, és magamat jobban szeretni, mint felebarátomat, akit úgy kell szeretnem, mint magamat, és úgy kell bánnom vele, mint ahogy szeretném, hogy én velem bánnának. Üdvözítőnk itt csak a második tábla parancsait jelöli meg, de nem azért, mintha az első kevésbé lenne fontos, hanem azért, mivel azok, akik most a Mózes székében ültek, vagy teljességgel mellőzték, vagy súlyosan megrontották ezeket a kitételeket prédikálásukban. Miközben erősen hangoztatták a tized megadását a kaporból, mentából és köményből, addig az ítéletet, irgalmasságot és hívséget, a második tábla kötelességeit teljesen elhanyagolták. Máté 23.23. Prédikálásuk csak rituális dolgok körül forgott, és semmi morális kérdés nem érintett. És ezért Krisztus azokat helyezte előtérbe, melyeket ők a legkevésbé hangoztattak. Amint egyik igazság nem szabad kiszorítsa a másikat, úgy egyik kötelesség sem szabad kitoloncolja a másikat, hanem mindegyiknek kell tudnia maga helyét, s ott kell megőrizni őket. Azonban a méltányosság igényli, hogy azt segítsük, akit leginkább fenyeget a kiszorítás veszélye. Jelenleg is nem csak azon igazság mellett kell tanúskodnunk, melynek ellenállnak, hanem amelyet mellőznek. Továbbá az Úr azért szól a második tábla parancsairól, mert tanítani akarta őt és minket is mindnyájunkat, hogy a morális becsületesség szükséges része az igazi kereszténységnek, és ennek megfelelően komolyan kell venni. Habár egy pusztán erkölcsös ember távolról sem tekinthető teljes kereszténynek, mégis egy erkölcstelen bizonyosan nem igaz keresztén. Mert Isten kegyelme arra tanít minket, hogy mértékletesen, igazán éljünk, ne csak szentül. Sőt, elmondhatjuk, hogy bár az első tábla parancsolatai a vallás lényegét sokkal mélyebben foglalják magukban, mégis a második tábla kitételei szolgáltatnak arról jobban bizonyságot. A mi világosságunk Isten szeretetében ég, de a felebaráti szeretetben fénylik. Miután láttuk, hogyan érdeklődött az ifjú a menny után, figyeljük meg tovább az igében, miként vallott kudarcot, bár ilyen ígéretesen messze eljutott, s mégis miben volt fogyatkozása. Bukását két tényező okozta. Először is büszkesége és saját érdemében, illetve erejében való esztelen felfúvalkodottsága. Ez az, ami ezreket ront meg, akik magukat nyomorúságban tartják, azt gondolván közben magukról, hogy boldogok. Amikor Krisztus megmondta neki, milyen parancsolatokat kell megtartania, igen megvetően így felelt. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 20. vers. Nos, aszerint, ahogy ő értelmezte a törvényt, mint ami csak a külső bűncselekményeket tiltja, hajlok azt gondolni, hogy igazat mondott. És Krisztus tudta ezt, mert nem cáfolta meg őt. Sőt, azt olvassuk Márknál, hogy megkedvelte az ifjút. Eddig minden jó volt és tetszett Krisztusnak. Pál apostol is kiváltságnak tartja, és nem megvetendő dolognak önmagában, bár Krisztushoz képest csak szemét, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen volt. Filippi 3.6. S ez ifjú e parancsok megtartásában egyetemes volt. Mindezeket megtartotta. S erre korán ráadta magát, és folytonosan kitartott benne, ifjúságomtól kezdve. Jegyezzük meg, egy ember lehet mentes cégéres bűnöktől, és mégis eleshet a kegyelemtől és a dicsőségtől. Kezei tiszták lehetnek külső szenytől, és mégis örökre elveszhet szívének gonoszságában. De mit gondoljunk akkor azokról, akik még eddig sem érnek el? Akiknek csalásuk, igaztalanságuk, részegségük és tisztátalanságuk mind ellenük tanúskodik. Hogy mindezeket megrontották ifjúságuktól fogva, noha Krisztus nevéről neveztetnek. Valóban a szomorú és súlyos állapot messze azok alatt lenni, kik a mentől nem messze esnek el. Úgy szintén dicséretes dolog volt, hogy kívánta tudni, mi a további kötelessége. Mi fogyatkozás van még bennem? Meg volt győződve arról, hogy valami hiányzik, ami cselekedeteit teljessé tenné Isten előtt. És ezért kívánta megtudni, mi az. Mert, ha nem csalódik magában, úgy kész volt azt megtenni. Mivel tehát még nem érte el a tökéletességet, úgy látszik, törekszik feléje. És Krisztushoz fordul, akinek tanításáról azt feltételezték, hogy fölülmúlta és tökéletessé tette a mózesi rendtartást. Kívánta megtudni, melyek az ő vallásának sajátos kitételei, hogy mindazt magára alkalmazza, s így kicsiszolja, kifényesítse egyéni kegyességét. Nos, ki akarhatott volna ennél szebbet? De még ebben is, amit mondott, felfedte tudatlanságát és balgaságát. Hisz a törvényt lelki értelemben véve, amint Krisztus magyarázta azt, bizony sok dologban vétkezett ő mindezen parancsolatok ellen. Ha tisztában lett volna a törvény kiterjedésével és lelki jelentésével, ugye mondás helyett, hogy mindezeket megtartottam, mi hiányzik még nálam, ezt mondta volna szégyennel és szomorúan, mindezeket megszegtem, mit tegyek, hogy bűneimre bocsánatot nyerjek? De bárhogyan is értelmezt, az, amit mondott, a büszkeség és hiú dicsőség ízét hordozza magán, és sok van benne abból a dicsekvésből, ami ki van rekesztve a hit törvény által, Róma 3.27, s ami kirekeszt a megigazulásból, Lukács 18.11-14. Ő igen nagyra értékelte magát, akár csak a farizeusok, az emberek előtt nagyra tartott kegyessége miatt, s büszke volt erre, s kegyessége így romlott volt, mely Isten előtt nem volt kedves. Ez a mondása, mi fogyatkozásom van, talán nem is annyira a további oktatás utáni vágyból fakadt, mint inkább, hogy dicséretet kapjon jelenlegi képzelt tökéletességéért, s mint egy kihívásként Krisztus felé, hogy mutasson rá csak egy hibára is, ha tud, amiben hiányossága van. Elmondhatjuk, hogy elbukott, mert szíve hamis módon szerette a világot és annak élvezeteit. Ez volt a végzetes szikla, melyen szétszakadt. Figyeljük meg, hogyan lett megpróbálva ebben a dologban. 21. vers. Jézus ezt mondta neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amit van. Krisztus félreteszi az ifjú felfúvalkodott törvény betartásának tárgyát, nem kezd erről tárgyalni vele, mert e kijelentésével sokkal hatékonyabb módon le tudta őt leplezni, mint sem a törvény kiterjedéséről szóló vitával. No, jöjj csak, mondja Krisztus, ha tökéletes akarsz lenni, ha magadat őszintének akarod bizonyítani engedelmességedben, mert ugye az őszintesség a mi evangéliumi tökéletességünk. Ha el akarod érni azt, amit Krisztus hozzáadott a Mózes törvényéhez, ha tökéletes akarsz lenni, ha be akarsz menni az életre, s úgy örökké boldog kívánsz lenni, mert az, amit itt Krisztus előír, nem bizonyos többlet kegyességgel való kérkedésre szolgáló dolog, vagy olyan felesleges tökéletesség, ami nélkül nyugodtan üdvözülhetünk. Nem, hanem arról beszél, ami az igazi kegyesség lényege, s amire az főképpen irányul, ami elengedhetetlen és feltétlen kötelességünk mindannyiunknak. Amit Krisztus neki mondott, azt éppen úgy mondja nekünk, mindnyájunknak. És pedig, hogyha igazi keresztényeknek akarunk bizonyulni, s az örök élet örököseinek kívánunk találtatni, úgy meg kell tegyük-e két dolgot. 1. Gyakorlatilag a mennyei kincseket a világ minden gazdagsága és vagyona elé kell helyezzük. Ama dicsőséget feljebb kell becsüljük ítéletünkben és értékelésünkben e világ minden dicsőségénél. Azzal nem teszünk semmi nagy dolgot, ha a mennyet többre tartjuk a pokolnál. A leggonoszabb ember is örömmel fogadná a ma Jeruzsálemet oltalmul, amikor már nem maradhat többet itt a földön. És szeretné, ha az fenn lenne tartva részére. De hogy azt válasszuk már most, és jobban szeressük, mint ezt a földet, ezt jelenti valóban keresztinnek lenni. Nos, hogy ennek bizonyságát adjuk, először Isten rendelkezésére bocsátva túl kell adnunk azon, amink van ezen a világon. Le kell mondanunk róla, Isten dicsőségére és az ő szolgálatára. Add el minden vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek. Ha az irgalmassági jótiteményekre adódó alkalmak igen szorítanak, úgy add el vagyonod is, hogy adhass a szükségben levőknek. Ahogyan az első keresztények tettek, e parancsot tartván szem előtt, Cselekedetek 4.34. Add el mindazt, amit megtakaríthatsz, kegyes célokra, minden feleslegedet. Ha nem tehetsz vele másként jót, add el. Légy szabad tőle, ne kötődjön szíved hozzá. Légy kész megválni tőle Isten dicsőségéért és a szegények megsegítéséért. A világ kegyes megvetése és irgalmas együttérzés a szegények és lesújtottak iránt minden esetben szükségszerű feltételét képezik az üdvösségnek. S azokban, akiknek van miből adniok, az alamizsna osztogatás szükségszerű bizonyítékát képezi a világ megvetésének és testvéreink iránti szánalmunknak. A nagyvizsgálat ezen próba szerint fog történni ama napon, Máté 25.35. Bár sokan azok közül, kik keresztényeknek mondják magukat, nem úgy tesznek, mintha igazán hinnék ezt. Az bizonyos, hogy amikor Krisztust magunkhoz öleljük, a világot el kell hagynunk, mert nem szolgálhatunk Istennek és a mammonnak. Krisztus jól tudta, hogy a birtokvágy volt az a bűn, mely leginkább uralta ez ifjú szívét. Hogy bár becsületesen szerezte azt, amilyen volt, mégis nem tudott örömmel megválni tőle, és az Úr ezzel leplezte le őszintétlenségét. E parancs úgy hangzik, mint Ábrahám egykori elhívása. Jöjj ki a te földedből, arra a földre, amit én mutatok néked. Amint Isten a hívőket legerősebb kegyelmi tulajdonságaikban próbálja, úgy a hitetleneket legerősebb romlottságaiknál fogva teszi próbára. Másodszor úgy kell néznünk arra, amit remélünk a más világon, mint ami bőséges jutalom és kárpótlás mindazért, amit elhagytunk, vagy elvesztettünk, vagy kiadtunk Istenért ebben a világban. Kincsed lesz mennyben. A ránk nehezető kötelesség útján bíznunk kell Istenben, ki szem nem látott boldogságot tartogat számunkra, ami gazdagon viszonozni fog, majd minden kiadást, amit csak Isten szolgálatában elköltöttünk. A parancs keménynek és nyersnek hangzott. Add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek. S ellene nyomban támadhatott az ellenvetés, hogy de hát a jótékonyság otthon kezdődik. S ezért rögtön hozzáteszi a biztosítást a mennyei kincs felől. Jegyezzük meg, Krisztus ígéretei könnyűvé teszik az ő parancsait. S így az ő igája nem csak tűrhető, hanem gyönyörűséges és könnyű, édes, igen vigaszteljes. Mégis ezen ígéret oly próbát jelentett az ifjú hitére nézve, mint a parancs az ő szeretetét és a világ iránti megvetését illetően. 2. A másik dolog, hogy magunkat teljesen az Úr Jézus vezetése és kormányzása alá kell helyeznünk. Jöjj és kövess engem! Úgy tűnik, hogy itt ez az Úr személyéhez való szoros és folytonos ragaszkodást jelentett, amihez mindennak eladása, amilyen világon volt, épp oly szükséges volt, mint hogy a többi tanítványnak is meg kellett válnia addigi foglalkozásától. De tőlünk azt kéri az Úr, hogy úgy kövessük Krisztust, hogy kellőképpen éljünk az ő rendtartásaival. Szigorúan az ő példájához szabjuk magunkat, örömmel álljunk rendelkezésére, s őszinte, mindenre kiterjedő engedelmességgel tartsuk meg rendeléseit, őrizzük meg törvényeit, s mindezt iránta való szeretetből, s rejá való hagyatkozásból fakadóan, s egy szent megvetéssel minden más iránt rajta kívül, s még inkább az iránt, ami vetításként emelkedik vele szemben. Ezt jelenti követni Krisztust teljes szívvel. Mindent eladni és a szegényeknek juttatni mit sem használ, csak akkor, ha jövünk és követjük Krisztust. Ha minden vagyonomat a szegényeknek adnám is, ha szeretet nincsen bennem, semmi hasznom abból. Nos, csak is ilyen feltételek mellett lehet az üdvösséget elnyerni. És ezek igen könnyű és észszerű feltételek, s ilyeneknek fognak tűnni azoknak, akikben Isten lelke kimunkálja, hogy örömmel fogadják, minden kikötéseivel együtt. Miután láttuk, hogyan lett megpróbálva, nézd most, hogyan lett leleplezve. Ez érzékeny pontján érintette. Az ifjú pedig e beszédet halván elméne megszomorodva, mert sok jószága vala. 22. vers. Gazdag volt, és szerette gazdagságát, s ezért ment el. Ilyen kikötések alapján nem akarta az örök életet. Jegyezzük meg, először, akik sokkal rendelkeznek a világon, azok vannak a legnagyobb kísértésben, hogy szeressék azt, s szívük-e világon csüngjön. Olyan elbűvölő természete van a világi gazdagságnak, hogy akik hiával vannak, annak azokban gyenge a vágy utána. Amikor a gazdagság növekszik, akkor áll fenn a veszély, hogy a szívet rabul ejti. Zsoltár 62.10. Ha két fillérje lett volna csak, s azt a parancsot kapja, hogy adja a szegényeknek, vagy csak egy maroknyi lisztecskéjes, egy kicsiny olaja a korsóban, s felszólítást kap, hogy egy szegény prófétát tápláljon vele, a próba úgy gondolnánk sokkal nagyobb lett volna. Mégis, ezen próbákat mások kiállták, lásd Lukács 21.4 és 1 Királyok 17.14. S ebből kitűnik, hogy a világ szeretetének vonzása erősebb, mint a legnyomasztóbb szükség. Másodszor, jegyezzük meg, e világ szeretete, hol eluralkodik a szívben, sokakat távol tart Krisztustól. Olyanokat, akik máskülönben úgy tűnik komoly vággyal vannak iránta. Egy nagy vagyon, amint nagy segítség a mennybe vívő úton azoknál, akik felülkelekednek rajta, úgy nagy akadályt jelent azoknál, akiket behálóz annak szeretete. Mégis némi becsületesség volt eljárásában, hogy amikor nem fogadta el a feltételeket, elment, s nem színlelte az ahhoz való ragaszkodást, amivel szívében nem tudott komolyan azonosulni. Jobb eljárás volt ez részéről, mint sem úgy tenni, mint Démás, aki miután megismerte az igazság útját, később letért róla, e jelen való világhoz ragaszkodván, és sokkal nagyobb botrányt okozva így hitvallásával. Ez ifjú, mivel nem tudott teljesen keresztinné válni, nem akart képmutató lenni. Mégis egy gondolkodó, jó irányultságú ember volt, s ezért szomorúan ment el. Szívében volt őszinte vonzódás Krisztus iránt, s ezért nehezére esett elválni tőle. Jegyezzük meg, Sok olyan ember van, kit tönkretesz a bűn, mit vonakodva követ el. Ki elhagyja Krisztust szomorú szívvel, és mégis sohasem elég szomorúan afölött, hogy elhagyta őt. Mert ha így volna, visszatérne hozzá. Eképpen ez ember gazdagsága lelkének gyötrelme volt. Milyen lesz akkor szomorúsága oda át, amikor oda lesz minden vagyona, s úgy szintén az örök élet felüli minden reménye is. Következik Máté evangélium a 19. rész 23-26-ig terjedő versek. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket hallván felettébb ámélkodnak vala mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Magyarázat. Krisztusnak tanítványival folytatott beszédét találjuk itt, mint a gazdag ifjúnak Krisztustól való szomorú távozása váltott ki. Krisztus alkalmat vesz ebből, hogy kimutassa a gazdagok üdvözülésének nehézségét. 23-26. Terjedő versek. Rámutat, hogy igen nehéz dolog egy gazdagnak bejutni a mennybe, egy ilyennek, mint a gazdag ifjú. Jegyezzük meg, mások kárából és bukásából jó, ha levonjuk a figyelmeztető következtetést. Már most ezt igen erősen hangsúlyozza üdvözítőnk. 23-24-es versek. Tanítványinak mondja ezt, kik szegények voltak, és szinte semmiük sem volt a világon. Azért, hogy helyzetükkel kibékítse őket ezzel a tudattal, hogy minél kevesebbet bírnak a világi gazdagságból, annál kevesebb akadályuk lesz mennybevívő útjukon. Jegyezzük meg, megnyugvást kell adjon az alacsony sorsban levőknek az, hogy ők nincsenek kitéve a magas szinten és fényűzésben élő kísértéseinek. Ha sokkal nehezebben élnek is a világon, mint a gazdagok, mégis, ha így sokkal könnyebben bejutnak a ma jobb világba, úgy nincs okuk panaszkodni. Ezt a mondását az Úr megerősíti. 23. vers. Bizony mondom néktek. Ő, aki bizonnyal jól tudta, hogy milyen az út a mennybe, mert ő tárta fel azt, tudtunkra adja itt, hogy ez a legnagyobb akadályok egyike azon az úton. És megismétli. 24-es vers. Ismét mondom néktek. Eképpen elmondja egyszer, sőt kétszer is azt, amit az ember vonakodik elfogadni, és nehezen akar elhinni. Azt mondja, hogy nehéz egy gazdagnak jó keresztjénnek lenni és üdvözülni. Bemenni a mennyek országába, akár itt, akár oda át. A mennybevívő út mindenki számára egy keskeny út, s a kapu, mely arra vezet, egy szoros kapu, de különösképpen ilyen a gazdagok számára. Több kötelesség vár rájuk, mint másokra, melyeket ők nehezen tudnak megtenni, és sokkal több bűn környékezés hálózza be őket, melyeket nehezen tudnak elkerülni. A gazdagok nagy kísértéseknek kell ellenálljanak, melyek igen burkoltan jelentkeznek, s igen nehéz dolog a világ elbűvölő mosolyától meg nem igéztetni. Nagyon nehéz, hogy amikor el vagyunk telve, rejtett kincsekkel, ne azokba helyezzük az életünk boldogságát. Aztán a gazdagok nagy felelősséggel tartoznak. El kell számolniuk vagyonukról, befolyásukról, idejükről, és jó cselekvési és gyarapodási lehetőségeikről, sokkal inkább, mint mások. Csak az isteni kegyelem nagy mértéke képesítheti az embert, hogy áttörjön ezeken a nehézségeken. Továbbá azt mondja Urunk, hogy egy gazdag megtérése és üdvössége annyira rendkívül nehéz, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni. 24. vers. Ez egy közmondásos kifejezés, s olyan nehézséget jelöl, mely emberi erő és képesség által teljesen legyőzhetetlen. Semmi más, csak is Isten kegyelme képesíthet egy gazdag embert felülkerekedni a nehézségeken. A hitehagyottak megmentésének nehézsége, Zsidók 6.4. És a megrögzött bűnösöké, Jeremiás 13.23. Hasonlóképpen lehetetlenségként van feltüntetve. Bár kinek az üdvözülése annyira nehéz, még az igaz is alig tartatik meg, hogy ahol valamilyen különleges nehézség jelentkezik, találóan van így feltüntetve. Igen, ritka eset, hogy egy ember gazdag legyen, és szívét ne kösse gazdagságához. És teljesen lehetetlen egy embernek, kinek szíve gazdagságán csüng, bejutni a mennybe. Mert aki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. 1. János 2.15, Jakab 4.4. Először a mennybe vívő út megfelelően van a tű fokához hasonlítva, melyet nehéz eltalálni, és igen nehéz rajta végigmenni. Másodszor a gazdag igen találóan van egy tevéhez hasonlítva, egy nagy terheket cipelő málhás állathoz. Mert van ugyan gazdagsága, de csak úgy, mint hogy a tevének is van terhe, amelyet cipel. De az másoké, másoktól származik, mások fogják használni, elkölteni, s rövidesen másokra kell hagynia. Valóban teher, mert az emberek agyaggal terhelik magukat, lásd Habakuk 1.6, angol fordítás. A teve nagy állat, de otromba. Miután Urunk erősen hangsúlyozta az igazságot, ez igazság felett igen elálmélkodtak a tanítványok. És nem jött, hogy elhiggyék, amit hallottak. 25. vers. A tanítványok pedig ezeket hallván feletté bálmélkodnak vala mondván. Kicsoda üdvözülhet tehát? Sok meglepő igazságot mondott nekik Krisztus, mely ámulatba ejtette őket, és nem tudták, mit kezdenek vele. Ez is egyike volt ezeknek. De csodálkozásuknak az ő gyengeségük volt az oka. Nem Krisztus cáfolóan, hanem önmaguk fölébresztésére mondták, kicsoda üdvözülhet tehát. Jegyezzük meg, tekintettel a számos nehézségre, mely az üdvösség útján jelentkezik, valóban meglepő, hogy egyáltalán valaki is üdvözül. Amikor arra gondolunk, milyen jó az Isten, elcsodálkozunk, hogy olyan kevesen vannak, akik az övéi. De amikor arra gondolunk, milyen gonosz az ember, még jobban csodálkozunk, hogy olyan sokan vannak, és Krisztus örökké csodáltatni fog bennük. Kicsoda üdvözülhet tehát? Amikor olyan sok gazdag van, és nagyon nagy vagyonnal rendelkeznek, és olyan sokan szeretnének gazdagok lenni, és szerelmesek a nagy birtokokba, akkor kicsoda üdvözülhet? Ha a gazdagság akadály a gazdagoknak, úgy a költekezési és fényűzési óhaj nem támad-e fel azokban, akik nem gazdagok? És nem de épp úgy veszélyes rájuk nézve? És akkor ki juthat el a mennybe? Ez egy alapos ok, amiért a gazdagoknak szembe kell úszniuk az árral. Kimutatja továbbá Krisztus, hogy bár nehéz, de mégsem lehetetlen, hogy egy gazdag üdvözüljön. 26. vers. Jézus rájuk tekintett, hozzájuk fordult, és különleges komolysággal rájuk nézett, hogy megszégyenítse és kijózanítsa őket, amiért valga módon arról képzelődtek, hogy a gazdagoknak előnyeik vannak a lelki dolgokban. Rájuk tekintett, mint olyanokra, akik túl vannak ezen a nehézségen, és szabad utat nyertek a menny felé, annyival is inkább, mivel szegények voltak-e világon. És ezt mondta nekik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ez egy nagy igazság általános értelemben, hogy Isten képes megtenni azt, ami minden teremtett erőt teljesen felülmúl, hogy semmi sem túl nehéz Istennek. 1 Mózes 18.14, 4 Mózes 11.23. Amikor mi kudarcot vallunk, Isten nem vall kudarcot, mert az ő ereje végtelen és ellenállhatatlan. De ez az igazság itt különösen van alkalmazva. Egyáltalán valakinek az üdvösségére. Kicsoda üdvözülhet? Kérdik a tanítványok. Senki sem, mondja Krisztus, emberi vagy teremtményi erővel. Embereknél ez lehetetlen. Az ember bölcsessége megtorpan, s képtelen kigondolni, s az ember ereje meghiúsul, s képtelen megvalósítani a lélek üdvösségét. egy teremtmény sem képes létrehozni azt a változást, amely szükséges egy lélek üdvösségéhez, akár önmagában, akár valaki másban. Embereknél lehetetlen, hogy egy így óriási folyam eltérítessék, így kemény szív meglágyítassék, így makacs lelkület meghajoljon. Teremtés ez, újjáteremtés, feltámasztás, s ez embereknél lehetetlen. Sohasem teheti meg a filozófia, orvostudomány vagy a politikusok. De Istennél minden lehetséges. Jegyezzük meg, az üdvösség művének kezdete, előhaladása és teljességre vitele teljességgel Isten mindenható erején alapszik, akinél minden lehetséges. A hitet ez a hatalmas erő hozza létre, Efézus 1.19, s ezt tartja fent, őrzi meg, 1 Péter 1.5. Miután Jób megtapasztalta Isten meggyőző és megalázó kegyelmét, ez késztette, hogy elismerje sokkal jobban, mint bármi egyéb, hogy tudom, hogy te mindent megtehetsz. Jób 42.2. Aztán alkalmazva van ez az igazság különösen a gazdagokra. Lehetetlenség az embereknél, hogy ilyen emberek üdvözüljenek, de Istennél még ez is lehetséges. Nem úgy, hogy a gazdagok üdvözülnek világiasságukban, hanem megmentetnek abból. Jegyezzük meg, azok megszentelődése és üdvössége, akik a világ kísértéseitől vannak körülvéve, nem kell kétségbe ejtsen bennünket. Lehetséges. A mindenre elégséges isteni kegyelem által megtörténhet. S amikor ilyeneket juttat Isten kegyelme a mennybe, ők örökkévaló bizonyságai lesznek Isten erejének. Én személyesen hajlok azt hinni, hogy Krisztus ezen szavában utalás van arra a kegyelemre, amit még ezután fenntart e gazdag ifjúnak, ki most szomorúan eltávozott. Nem lehetetlen Istennél, hogy visszanyerje őt, s jobb belátásra bírja.